Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, és köszöntöm Bajcsi Tibort. Kedves Tibor, mindenek előtt én kérnélek, hogy mondd el nekünk, hogyan vezetett téged a Jóisten, és hogyan erősítette a hitedet, vezette életedet.
75 éve katolikus családban születtem, az első háromszéken. Mély vallásos nevelésben részesültem, hiszen szüleim mindketten mélyen vallásosak voltak. Picin koromtól tanítottak imádkozni. Viszont úgy harmadikos koromra kezdődött el, hogy ki tud hosszabbat káromkodni. És azt történt, hogy én megnyertem ezt a versenyt. Olyan is volt, hogy egy végbe egy percet káromkodtam, hogyha kellett, csak mondták, na Tibik egyet abból a hosszúból. És akkor ugyesen mindenki megtapsolt, mindenkinek nagyon tetszett, és szórakoztunk rajta. Észre se vettem, hogy mit csinálok, mert nagyon szerettem hittanulára járni, templomba járni, nagyon szerettem Jézust. Viszont a káromkodás elég jól menegetett nekem. Készülve a húsvéti ünnepekre, a nagybőti időszakban, az akkori plébánosom azt kérdezte egy alkalommal, hogy Tibor, te mit tettél volna, ott lettél volna, amikor Jézust ostorozták? Elég agresszív természetem volt, most is megvan, csak nem látszik. Mondtam a plébánosnak, én úgy elvertem volna arra, amely katonákat, és akkor a plébánosom mondta, hogy hát én nem hiszem. De plébános úr, de én igen, de Jézusot akár mit megtennék, és így, és fogadoztam ott neki. És ő csak úgy rázta a fejét, mosolygott, és mondta, hogy ő nem hiszi. És mondta, miért nem tetszik jönni plébános úr? És azt mondta, azért Tibor, mert te tudod-e, hogy minden káromkodásoddal egy ostor csapást mérsz Krisztus testére. Éreztem, hogy a lábam a földbe gyökerezik, teljesen bepirosodtam, nem tudom pontosan, mi történt velem. Arra visszaemlékszem, hogy mélyen elhatároztam, hogy soha életemben többé nem fogok káromkodni. Azóta eltelt több mint 40 év, és tényleg nem káromkodtam. Sőt, azt sem igen töröm meg, hogy környezetemben káromkodjanak. Ez nem azt jelenti, hogyha valaki káromkodik, akkor rögtön felemelem a jobb vagy a bal kezemet, vagy rúgni fogok, hanem egyszerűen a lélekvezetés által szólok hozzá. Elmondanék egy érdekesebb esetet. Egy régebbi típusú autóval utaztam évekkel ezelőtt, és a motor kezdett rángatni, megállt. A sofőr zsörtelődik, leszáll, hátul kerül a motorhoz. Mondtam én is hátra, hogy nézzem meg, mit csinál. Hallom, ott hátul káromkodik, úgyhogy szedi le az eget. Rámosolyogtam. Kérdem, elnézést, fiatalember, milyen vallású? Rám néz, katolikus, mi köze ehhez? No, hát én csak azért kérdeztem meg, mert én is katolikus vagyok, de ha bajba vagyok, én egészen másképp szoktam imádkozni. Rám néz. No, például így. Akkor elkezdtem imádkozni. Amint odaértem, hogy uram, akkor te vezess bennünket, hogy minél hamarabb utra keressünk. Azt mondja, állj meg, mert látom, mi a baja. Az érdekesség az, hogy évek múlva találkoztam ezzel a fiatal emberrel, és mondta, hogy azután ő sem káromkodott. Majd ebben a vallásos életformában próbáltam továbbra is élni, hogy elkerültem otthon a Brassóba, ott kezdtem sportolni, kemény sportot választottam, katatfogású birkozást, ami nagyon jól ment, ahogy belekezdtem 8 hónap múlva már országos negyedik voltam, és 2 év múlva már benn voltam a válogatottba. Európa bajnokság, világbajnokság, olimpia, ki lesz olyan mindén a környéken. Éreztem, hogy nincs megállás a fölfelé ívelésben. Viszont történt egy baleset egy edzőtáborban. Az edzőnek volt egy kedvenc tanítványa, azzal kerültem ezt a edzésre, és valahogy nem igen sikerült neki csinálni semmit, akkor az edző felmérgeledett, és annyira odavert, hogy a térdem kiakadt. Majd utána csináltam én egy erőmutatványt büszkeségből, hogy mennyire erős vagyok. Két férfi próbált két vasruddal felemelni egy vaskereket. Nem tudták, én oda mentem, félrelektem őket, két kézzel megfogtam, felemeltem. Éreztem, hogy a derekamba, gerincoszlopba valami megsérült. Majd elmentem katonának. Amután leszereltem, akkor kimentünk egy májusi összejövetelre, és ott meg akartam viccelni egy lányt. Földobtam, ugye a levegőben megfordultam a sarkam körül. Nem sikerült, mert a súlyától megsérült a gerincoszlopom. Olyan mélyen, hogy teljesen eszméletlenül feküdtem, nem tudom pontosan mennyi időt. Arra ébredtem, hogy ott pofozgatnak, hogy jöjjek helyre. Akkor elkezdődött egy gyötrő fájdalom a gerincoszlopba és le a lábba, aminek az lett a vége, hogy lassacskán lebénult. A világbajnoki cím helyett ott feküdtem bénán és tehetetlenül az ágyba. Nagyon-nagyon kedves doktornő volt, aki kezelt. kezelés alá vett. Az volt a végmegállapítás, hogy más megoldás nincsen, Marosvásárhelyre kell menni, műteni. Az utolsó pillanatban visszamondtam. Nagyon sajnáltam azt a doktornő, mert nagyon kedves volt. Azt mondta, hogy egyszerűen hagyjam el a kórházat. Hozta is egy fél óra múlva az igazgató által aláírt jegyzőkönyvet, amelyben az állott, hogy a beteg visszamondja az orvosi beavatkozást, és ezért hagyja el a kórházat. Aláírtam. Azt mondták, mikor mentem el, hogy sajnáljuk, fiatalember, az életét tolókocsiba fogja leélni továbbiakban. Hazavittek, és az ágyba letettek. Mély fájdalmai voltak időközönként, meg sem tudtam egyedül fordulni. A hazaérkezés az egy pénteki napon volt. Amikor eszembe jutott, hogy a tolókocsiba fogom leélni az életemet, akkor kitört belőlem egy ilyen, hogy hapá, itt valami nem jó. Isten a szeretet Istene, jóságos, hatalmas, irgalmas, csomó mindent tett, és akkor én most tolókocsiba élem le az életemet. Hát hol vagy Istenem, itt valahol nem jó, valami nem tiszta. És úgy egy olyan belső lázadás tört fel bennem, hogy hát tényleg, hát hogy a szeretet Isten, akkor mi öreme van abban, hogy én családosom, ugye már meg voltam nősülve, félbénán élem le az életemet. Nem értettem meg Istennek ezt a szeretet formáját. Föllázadtam. A lázadás közben egyszer oda jutottam ki, hogy kit követek. És akkor világosodtam meg. Jézus az ő szenvedései közepette, nem panaszkodott, nem sztrájkolt, nem zugolódott, nem forrongott, hanem mindent csendben felajánlott Isten dicsőségére. Rájöttem, hogy nagyon gyenge a hitem, én, aki azt gondoltam, hogy erősítő vagyok. És akkor nagyon elszégyeltem magamat, felismertem a gyengeségemet. És akkor azt mondtam Istennek, hát nem, bocsáss meg, hogy ilyen gyenge vagyok, és én még kérkedtem is a hitemmel. Tévedtem. Légy irgalmas felettem. Hogyha valóban te valóságos Isten vagy, és igaz az, amit a Szentírásból tanultunk a hittanórákon. Igazok, amiket a prédikációkban hallottam. Vegyél ki az én bénaságomból, és én megígérem neked, hogy a te igazságodba fogok járni egész életembe. Ez egy pénteki napon fél egy órakor történt, és fél három órakor valami furcsaságot éreztem a testembe. Nem tudtam, hogy mi az melegség, egészen meghatottam, meglepődtem. Utána pedig leéreztem egy ingert, hogy kéne menni a WC-re. Akartam szólni a családtagoknak, hogy vigyenek ki. Viszont úgy gondoltam, hogy legalább az ágyból ledőlök, és ahogy ledőltem, hát négy kézláb tudok menni. Négy kézláb bementem a WC-re, hát próbáltam folytatni a mozgásokat, és saját lábamon kijöttem. Igazság ott, hogy még nem hittem, hogy meg vagyok gyógyulva, gyorsan visszafeküdtem, nehogy valami bajom legyen. Behívtam a feleségemet, jelentettem, bejött és kérdi, mi a baj, és mondtam, nézd csak meg, mozog a lábam. És csak ettem, tudom mozgatni a lábfejemet, és akkor felkeltem, aztán kezdtem járni. Teljesen annyira helyre voltam jövő, hogy ötödik nap már rendesen felvettem a munkát. Azóta törekszem járni ebben az igazságban. Nagyon sok érdekes dolgot láttam a saját életemben, amint megnyilvánult Istennek az akarata. Sokszor visszagondoltam, hogy ha nem történt meg ez a bénulás, vagy ilyek annyira ráutalva Istenre, képtelen lettem volna ráfigyelni. Mert megmondta a vallásos gyakorlatom, mindennapos imádság. Ezek mind rendben voltak. Egy dolog hiányzott, amire nem jöttem rá, és nem is igen vezettek újra. Az, hogy mindig figyelni Isten akaratára. Azért volt szükséges ez a bénulás, hogy valóban Isten akaratára tudjak figyelni. Habár azelőtt is megtettem, hiszen mielőtt megnősültem volna, ugye akkor is mondtam, hogy Uram, én meg szeretnék nősülni, hogyha ez nincs akarat, hogy ellen, de azt szeretném, hogy te jelöld ki, kivel kell összeházasodni, mert lehet, hogy most nagyon tetszik két hétig, vagy két hónapig, vagy két évig, vagy tíz évig, de én tudom, hogy te azt meg tudod állapítani, hogy 20 év múlva, vagy 30 év múlva mi lesz. És akkor ebben a ráhagyatkozásban úgy figyelgettem, hogy na, miket mutat. Kezdett kikristályosodni, hogy ki lenne a jelölt. Akkor mondtam, de Uram, hát itt gondok vannak, hát valami nem jó. Más vallású, a nyelvben is akadozik, és más szokásai vannak. Azon kívül apukám egy párszor el volt zárva, mert kulák volt, neki az édesapja pedig kommunista aktivista volt. Ez egyáltalán így nem fog menni. hát ha mégis, hogyha te, akkor én még úgy hajlok a dologra, hát, hogyha... És akkor a végén ezt ért a házasság ebből, és ez több mint 30 éve volt, és el kell mondjam, nem tudom, mi lesz holnap után, de erről a 30 évről el kell mondjam, hogy mindazok közül, akiket talán előnybe részesítettem volna, nem látom, hogy melyikkel tudtam volna jobban egyetérteni, mint a jelenkori feleségemmel. Tehát annyira kialakult ez a kapcsolat kettőnk között, a lelki kapcsolat, mert ez a lényeg az egésznek, hiszen a fizikális meg ilyen olyan dolog is fontos, viszont a lelki kapcsolat adja meg a mélységét a dolgoknak.
Így ebből láthatjuk, hogy Istennek mennyire fontos életünk minden területe, és mennyire gondot tudod Isten viselni, mennyire figyel ránk úgy egészségünkre, mint párkapcsolat, házasság terén. Még azt szeretném megkérdezni tőled, hogy mi az, ami megváltozott még az életedben azáltal, hogy elkezdted Isten akaratát keresni, és azt tenni, ami kedves a jó Isten előtt?
Említettem a káromkodást. Mondtam, hogy agresszív természet voltam kicsi koromban. Hogyha valaki belémkedett, én mindegy, hogy vertek meg engem, az nem számít, hogy csak én üthessek. Az teljesen kimaradt. Azon kívül pedig annyi minden ajándékban részesültem, amely igazolja az Isten gyermekséget. Türelmesebb az emberekhez, megértőbb, alkalmakként ráismerni arra, hogy most mi a szükséges megcselekedni valamit. Azóta mondjuk abban nem vágtam bele, mert hosszabb lett volna, tehát hogy alakult, hogy lett közösség, hogy kezdtem a lelkélet terén előre haladni. Elkezdtem kutatni, könyveket olvasni, mindent össze visszajárni, hogy na mégis, hogy vannak a gyógyulásokkal, mi lehet, hogy mint van. Ebben terelte a figyelmet, és megvilágosított azokról a tévutakról, amelyek ma olyan divatosak. Különböző meditációs gyakorlatok, meg egyéb olyan eljárások, amelyek a megváltást próbálják helyettesíteni. Kurzusok, tanfolyamok. Elég jó meglátásaim van, tehát elég idejében ráébredek, hogy hol milyen lélek lakozik. Annyi minden ilyenben átalakultam, amit azelőtt föl se vettem, viszont látom, hogy ennélkül teljesen lehetetlenség megoldásokat kapni bizonyos helyzetekre az életbe. Így alakult 91-ben egy házi csoportunk. 3,5 év után sikerült, hogy tarthattuk templomba a találkozókat. 80 kezdtük el, és ma Márkus király plébánián és a Szent József plébánián tartsuk, és kb. 450-500-an vannak hetente a két találkozó. Heti átlagban 5 találkozón sikerül, hogy részt vegyek. Azon kívül pedig teljesen az életem annyira a Krisztus munkája, az egyház munkája mellé formálódott, arra vezetődött, arra alakult, hogy sikerül úgymond majdnem az egész napi tevékenységben, Isten dicsőségében szolgálni. Természetesen amennyire tehetem. Valaki azt mondta volna ezelőtt 30 éve, hogy 50 éves koromban naponta annyit fogok imádkozni. Azt mondtam volna, hogy nem vagy normális, majd ha nyugdíjas lesz, akkor majd imádkozok. Viszont most beláttam, hogy ennélkül képtelenség az ember kiegyensúlyozottan éljen.
Mi az, ami segít neked abban, hogy kitarts a hitedben, hogy valóban a hit embere légy?
Elsősorban az az ígéret, amelyet annak idején megkötöttem Istennel. Az, hogyha kivesz az én bénaságomból, az ő igazságában fogok járni egész életemben, és törekszem betartani, mert volt egy pár kísértés. Az egyik alkalommal egészen az jutottam, hogy azt mondtam, jó, akkor most már feladom. Többé nem fogok ezzel foglalkozni, nem csinálom. És úgy fel is adtam, tehát ez egy délután volt, az esti hálóda imába is belefoglaltam, a reggeli köszönti imába is belefoglaltam, elmentem a templomba, mert általában misére 20 percet korábban szoktam menni, hogy ott még a fontosabb dolgokat beszéljem meg az Úrral. És akkor mondtam, Uram, én köszönöm, hogy eddig tehettem, most már jelöl ki valaki mást, hívjál valakit, én befejeztem, én többé nem okozok senkinek se kellemetlenséget. De azért mondtam a végén misé előtt, hogy de hogyha még valamit akarsz üzenni a szent misé alatt, akkor résen leszek. És akkor a választás a Zsoltár így hangzott, ragadjon le a nyelvem az ínyemhez, ha nem hirdetem Isten dicsőséget. És akkor erősen megjettem, és mondtam, Uram, én csak vicceltem, én nem adtam fel. Azt mondtam, jó, most már mindegy, hogy van. Ráfigyelek arra, hogy valóban téven ne tévedjek, tehát a tévedésre hívják fel a figyelmet, gyorsan vegyem észre. Viszont ha csak el akarnak bátortalanítani, akkor tudjak szembe mosolyogni a kísértő erőkkel, hogy nem erről van szó, és én betartom a szavamat. És törekszem betartani, mert tudom, hogy mi a bénaság. És nem szeretnék sem lábon járó béna lenni. sem ágyba fekvő bénetet. Ha életre teremtettek, akkor szeretnék élni, mégpedig úgy, hogy Krisztus éljen általam, és én benne éljek.
Kedves Tibor, így a műsor végéhez közeledve, milyen gondolattal buzdítanád a hallgatóinkat?
Mindazt, amit igazságként megismernek, akár a Mária Rádió segítségével, Szentírásból, arra építsek le az életüket. Ha valóban boldogok akarnak lenni, és igazi boldogságot akarnak, akkor nem a múlandóságra, hanem az örökké valóságra helyezzék az életüket. Mindenkinek lehetség, és ez kivétel nélkül, csak akarni kell, mert megvan írva, keresetek és találtok. Kérjetek és kapni fogtok, zörgesetek és ajtót nyitok nektek. És ne ringassa senki abban magát, hogy könnyű a másiknak, mert kiváltságos, nem. Mindenki kiváltságos lehet Isten előtt, aki átadja az életét, hogy munkálkodjon benne és általa. Ne szürkeségben, hanem élő hitben éljünk mindannyian, hogy egyre többen kívánják meg Isten országát.
Legyen ez bátorító minden hallgatónk számára, hogy ez nem csak a te életedben, hanem az ő életükben is megvalósulhat.
Kedves hallgatók! Bajcsi Tibor tanúságtételének első részét hallották. A tanúságtétel második része holnap ugyanebben az időpontban hallható.
Tanúságtétel című műsorunkat hallották.